Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Nyomjad.
92.9 Halas Rádió bizalomhangja, Sörömkonyha, Gasztropercek magazin itt a Halas Rádióban, legújabb adása Kis Tamással. Hello!
Hello!
Sziasztok, köszöntünk mindenkit!
Köszöntjük, hallgatók!
Nos, hát akkor kicsit nézzünk, vagy térjünk vissza a Szüreti Fesztiválra, ami most volt hétvégén. Te, mint ilyen gasztro szakértő vagy szakács, milyen tapasztalatod volt? Mert ugye azt terveztük, hogy majd fogunk menni kóstolgatni, de aztán nem jutottunk el odáig, hát egyrészt te is nagyon el voltál havazva,
én is dolgoztam. Mind a ketten el voltunk foglalva, igen.
És milyen érzéseid vannak, vagy milyen élményekkel jöttél el onnan? Most, ami az ételeket illeti.
Hát amennyire volt időm nekem körbe menni, mert sajnos nem nagyon adatott meg, amikor körbe tudtam menni, az meg hajnal 4 volt, tehát nem soká ételárus volt már abban az időszakban nyitva. Én a szombat délelőtt mentem ki, igen, szombat délben, hogy akkor nézzünk valami ebédet, címszóval, és hát voltak pozitív élményeim, hogy végignézve az árusokon, mert ugye nem tudtam mindent végigkóstolni egyértelműen, és voltak negatív érzéseim is ezzel kapcsolatban, tehát nem minden standnál éreztem a gasztronómia szeretetét, inkább csak a termelési kényszert, ez így át is jött így az ételeken eléggé, de viszont voltak olyanok, akik nagyon komoly, nagyon igényes standdal jöttek ki, nagyon komoly technológiákat használtak, köztük ugye a barbecue stand is, elég jó dolog, hogy sikerült Halason ezt bevezetni.
Hát igen, ugye volt már szó a street food kajáról, ugye, erről már témáztunk, úgyhogy most nem ez lesz, hogy akkor milyen fesztivál kaják vannak, vagy kéne, hogy legyenek. Akkor kezdjük a pozitív élményekkel. Mik voltak a barbecue-n kívül? Tehát mi az, vagy miért mondtad azt, hogy ugye nem jött át az a hangulat, vagy az a szeretete az embereknek, akik csinálták, hanem csak kimentek, és akkor úgy jöttek, hogy legyen meg? Vagy
hát az a negatív oldala. A pozitív oldala például volt a sparhelyettes, azt hiszem abban kettő is volt, akik ilyen lepényt sütöttek, töltött lepényt. Nagyon jó koncepció, nagyon tetszett. Igazából annyi az összeészrevételem, hogy az ilyen lepényeknél nem túl szerencsés nyers összetevőkkel telepakolni egy sült lepényt. Tehát nekem csak ennyi a véleményem, hogy a hagyma is nagyon jó a nyers hagyma, de hogyha karamellizált hagymát teszünk be, az még finomabb, meg még meleg is, nem hűti vissza ezt a lepényünket, tehát én úgy gondolom, hogy ilyen apró koncepcióhibák voltak, de viszont nagyon szép volt a stand, nagyon autentikus volt az egész, ahogy elkészítették, tehát igényes volt tényleg, ezek csak apró, az én részemről ilyen szakmai észrevételek. Igazából a halasi lángos, amit ugye a piacon is lehet kapni, az még mindig nagyon jó, tehát én azzal nagyon meg vagyok elégedve. Aztán nem is sokat válogattam ez ügybe, tehát része volt ennek a dolognak. Aztán olyan sok még más nem volt. Tehát ugye volt a borudvarban ugye Janiék, ők abszolút, tehát ők hozzák is azt, amit mindig is, azt a színvonalat. Tehát nem is volt kérdés. Inkább én most az újak felé mentem, ezek a új pecsenyesütőket néztem meg, és akkor hát visszatérve ott ért a nem kellemes meglepetés, hogy nagyon, nagyon sokan voltak náluk, szerencséjükre, nagyon sokan szerettek is volna fogyasztani. Az árakkal még nem is volt annyira probléma, nem voltak azok az elszállt ilyen pecsenyesítős árak. Elég baráti volt, viszont a maga az ételek elkészítése azért hagyott némi kívánni valót. Tehát, hogy ami nekem nagyon fájt, hogy például én kolbászt vettem, az nem volt rendesen megsülve az a kolbászt, inkább megfőtt a zsírban. Tehát én úgy szeretem, hogyha az jó meg van sülve, igen, roppan igen, igen. A bőre, tehát ezt mindannyian tudjuk, szerintem ez most nem mondok olyan újat, hogy ez nem így kellett volna, de ezt így kellett volna szerintem. Meg a sült csülök, én úgy gondolom, hogy ha ilyet vállalunk be, akkor az süljön rendesen, ne előtte megfőzzük, és utána bő zsiradékban kisütjük, mint egy rántott húst. Nálam ezek így picit kiverik a gasztrobiztosítékot, lehet így mondani. De igazából ezek megint csak szakmai oldal, mert nem kóstoltam. Tehát ezért én csak azt ítélem, amit láttam. Én a kolbász kóstoltam, ott azt el is mondtam, hogy nekem az ízesítése nagyon jó volt a fűszerezése, viszont én tényleg a kolbász sütőkbe megszokott roppanós, harapós kolbász szeretem.
A sült kolbász, akkor az legyen sült.
Igen, tehát hogy ott nagyon alacsony, szerintem sok volt bepakolva a zsiradékba, nagyon lehűlt a zsiradék, nem tudott rendesen sülni, igazából csak megfőtt a kolbász, és ez úgy annyira nem.
Tehát. Hát meg azért valamilyen szinten lehet, hogy ők is úgy voltak, hogy sokan vannak, vagy kell a mennyiség, aztán lehet, hogy inkább kis
igen, azért mondtam, igen, tehát a termelésbe ment át ez a teljes dolog, tehát hogy minél többet tudjunk értékesíteni, mint hogy azt mondtuk volna, hogy 10 perc és lesz rendes kolbász, inkább toltuk ki a nem rendes kolbász. Nekem csak ennyi a problémám. Alapvetően... Hát, gondolom nem számították ekkora rohamra, lehet, hogy a mellé gondolták ezt a dolgot, de mondom, a többi kajás az meg abszolút jó volt.
Nos, hát akkor ennyit a szüretről, meg a gasztró élményekről. Én bevallom, csak hekket ettem.
Nem mesélj róla nekem.
Egyik büfében. Nagyon illett, tehát én eleve szeretem a hekket, és nagyon jól meg volt csinálva, hogy kifejezetten finom volt, viszont a kolbász, ő náluk nagyon, nekem furcsa ízes, furcsa volt a fűszerezése, nem tudtam rájönni.
Mi. Egy helyről beszélünk?
Igen.
A spár előtti?
Nem. Én kicsit arra, mármint úgy egy helyről, én egy helyen kóstoltam meg, tehát a hek, illetve a kolbász, ilyen kis falatkákat kínálgattak, én ott kóstoltam meg a kolbász, az nekem olyan, nem tudom, olyan érdekes fűszerezése volt, vagy nem tudom, hogy nem sós volt, csak olyan érdekes. Nem, kicsit ugye elvitt a kolbász ízét. Nekem az volt a tapasztalatom.
A fokhagyma szokta még okozni ezt olyan érzetet, mint hogyha túl lenne sózva.
Lehet, hogy az volt, a hekk az piszok finom volt, az nagyon jó volt.
Annak meg nem állt a fokhagyma.
Igen.
Egy jó kis fokhagyma a fekvés.
Viszont csótlan volt, jó, de hát ez mindegy már, hagyjuk. Nos, de alapvetően jó volt minden, úgyhogy akkor hát ennyi volt. Majd egyszer csinálunk egy ilyen kóstolós műsort is valahol. Kicsit zenélünk, aztán mindjárt jön vissza.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Sörömkonyha, gasztropercek itt a Halas Rádióban. Szeptember 13-án, szerdán. Kis Tamással köszöntjük Önöket még mindig. És hát ha már sörömkonyha vagy sör, nagyon régen beszélgettünk a sörökről. Igazából igen, leginkább igen. Az ételek jöttek előtérve. Még visszacsatunk a szürethez, hiszen aki kint volt, találkozhatott veled, meg ugye a ti söreitekkel. Milyen sörökkel voltál kint, azért áruld el, akik lemaradtak róla, utána majd én mondom az élményeket.
Hatféle csapott sörre mentünk ki a születi fesztiválra. Ebből igazából kettő volt egy könnyedebb ízvilágú sör, a másik négy, az pedig megmutattuk a főzde erősségét, hogy milyen koncepciók alapján dolgozunk. Ugye, hogy ne csak egyszerű négy és feles világos sörökkel menjünk ki, hanem hogy tényleg lássák az emberek azt, hogy még különleges söröket készítő főzde vagyunk, ahol nem számít azt, hogy alacsony vagy magas az alkoholtartalma, vagy éppen nem félünk bizonyos alapanyagokat használni a sör készítéséhez, és ezáltal egy ilyen különleges, ízletes sörrepertoárunk jöhetett létre.
Az egyik volt a grapefruit például. Most én tényleg mindegyiket végig kóstoltam, nekem az jött be a legjobban.
Hát az most egy világpremiér volt, mert most holnap Budapesten mutatjuk be, ugye csütörtökön, ezt a grapefruitos sörünket, ezt a Revenge of the Marmalade nevet kapott sör.
Ez úgy szép egyszerűen, igen.
Narancslekvár bosszúja, igazából magyarra fordítva. tehát ugye, mert ahogy belekóstolunk az ízek ebbe a sörbe, ugye grapefruit és narancs csal van ízesítve. Egy alapból nagyon citrusos, 8,5% alkoholtartalmú kemény sör, egy ipa, egy dupla ipa, amit ugye az első műsorban is beszéltünk ugye az ipákról. És ezáltal egy nagyon jó összhang jött létre a grapefruit, a narancs és a citrusos komlók között. A grapefruit megadja a sör keserű vonalát, ugye abszolút, meg a citrusosságát. A narancs megad neki egy ilyen édeskés, illatos jeleget. és a magas alkoholtartalom pedig a sörnek egy testet. Tehát ez egy jó, érezhetően harapható, sűrű sör, tehát nem könnyen leönthető a torkunkon, és ezt holnap fogjuk Budapesten megmutatni igazából nagy közönség előtt, de mivel itt volt a születi fesztivál, ezért úgy gondoltuk, hogy hát Kiskunhalasnak is megmutatjuk.
És hát ugye itt volt már az APA, amiről az első adásban szintén szó volt, illetve az, ami úgy nekem azért még megragadta a figyelmet, az a milk, vagy a...
A 12 nevű milkség.
Igen, milkség, igen. Tehát amiről szó volt szintén. Én nem tudom, nekem a grapefruitos az jött be legjobban, szépen lassan kortyolgatva, semmi bajom nem lett, mármint úgy nem éreztem, hogy akkor most ugye én ugye elkezdenék bódulni, nem is az volt a cél, hanem azt igaz, ezek olyan sörök, ami igazából szépen lassan kortyolgatva, az ízeket érezve.
Élvezhető. Az élvezeti értékkel rendelkező sörök. Tehát az is készítjük őket, hogy azért ez legyen, hogy ne csak egy tevékenység legyen, úgymond a sörfogyasztás, hanem egy élvezhető tevékenység legyen. Legyen értelme is nagyjából, ne csak az, hogy most megittuk a sört. A milkshake-re visszatérve az is megint egy elég különlegesség. Éppen a társamnak, Gellértnek a nagy kedvence. Ugye az a különlegesség benne, hogy ez egy alacsony alkoholtartalmú 5,5%-os sör, tehát relatív alacsony alkoholtartalmának minősül.
Igen.
És iszonyat mennyiségű komló van beledobva a sörbe. Ilyen nagyon finom, trópusi, gyümölcsös jellegű komlókat választottam ki direkt. És ez a különlegessége, hogy a legvégén kerül a főzés során a sörbe, plusz még a tartályban úgymond ilyen hideg komlózásként tehát a komló a sörbe. És ennek az lesz a végeredménye, hogy ilyen kevésbé kesernyi, és inkább nagyon ilyen komlós ízű, trópusi gyümölcsös jelleget ad a sörnek. És mivel alacsony az alkoholtartalma 5,5%, ezért én szerettem volna, hogyha valami testet kap a sör. És a milkshake az innen ered, hogy egy nagy mennyiségű, tehát a 700 literes főzet kapott 8 kg laktózt. Tehát 99%-os tisztaságú tejcukrot. Ugye ez a főzet, és ennek az az érdekessége, hogy ezt az élesztő nem bántja. Tehát nem fogyasztja el, nem tud vele mit kezdeni, és ez a sörnek ad egy ilyen krémes, sűrű testet, egy kicsi édes vonalat vízbe. És ezáltal az 5,5%-os sört, aki fogyasztja, érzi hasonlóan, mint a grapefruit, majdnem 7-8%-os erőségű sörnek. És ugye ez a másik különlegessége a sörünknek.
No, hát akkor megint zenélünk, és utána pedig a sörrel fogjuk folytatni a mai napon, meg lesz azért recept is. Én bízom benne, hogy azért készültél le recepttel, még ezt nem tudod, de végre úgyis összeáll valami.
Elmondom, hogy kell csülköt sütni. Na, sörben sült csülök lesz.
Na tessék, megvan oldva. És akkor utána viszünk is a sörrel fogjuk folytatni. Egy-két tévhitet elosztunk ezzel a kapcsolatban, hogy ugye itt az ősz, és akkor ilyenkor mindenki ugyanúgy, a sör az hideg, meg az nem jó, az ilyen nyári ital. De hát elmondod, hogy miért is érdemes, vagy hogyan lehet, miket lehet, milyen söröket tanácsolsz. Mindjárt folytatjuk.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Halas Rádió bizalom hangjét a 92,9 Sörömkonyha gasztropercek. Múltkor valaki mondta nekem, hogy nem is percek, mert hát elég komoly magazin, de hát ez tök jó hangzik szerintem. Na mindegy, ezt már azért döntsük el még egyszer csak. Kis Tamással várunk mindenkit, vagyis hát köszöntünk mindenkit újfent, és a mai napon most már tényleg sörözünk, már nem úgy, az még szép lenne. Ugye szokták mondani, hogy itt az ősz, és akkor ilyenkor már kevesebbet fogyasztanak sört, mert az hideg, akkor azt nem annyira szeretik. Ezzel kapcsolatban akkor mesélj nekünk, vagy oszlasd el a tévhiteket, vagy milyen sörök jók ilyenkor.
Hát a miaink, ez is nem. De most viccen kívül, tehát ugye be van rögzülve ez a tudat, hogy a sör az nyári ital, nyáron 40 fokba iszuk a sört, és ahogy augusztus 20-ának vége van, jön az ősz, mint ahogy most már benne vagyunk, elég rossz idő is van a héten, hébe-hóba, már senki nem akar sört inni. Pedig ilyenkor jönnek be aztán az igazán tartalmas sörök szezonjai, amiket ilyenkor jó igazán fogyasztani, és erről szeretnék most azért egy pár szót mondani, hogy szeptembertől egészen márciusig is nyugodtan lehet kiváló söröket fogyasztani, de vannak bizonyos típusok, amiket ilyenkor érdemes, tehát egy pilzeni sört már nem. Az tényleg egy jó nyári frissítő ital. Ugye az alacsonyabb alkoholtartalma is segíti, hogy a tűzőnapon mondjuk ne boruljunk föl két sör után. Ugye, hanem ilyenkor ugye az alkohol százalék növekedés az pozitívan hat ránk. Egy az, hogy jó melegít minket a hűvösebb napokon. A másik meg, hogy komplexebb ízvilággal rendelkeznek, amit ugye ilyenkor már kevesebbet fogyasztunk. Ezáltal az, amit megiszunk, az viszont tartalmasabb kell, hogy legyen. És így kompenzálódik a 10 korsó sör este 3 nagyon jó kiváló sörre, mondjuk. Tehát mondtam így példának. Aztán ugye itt a sörök színe alapja, még nagyon sokan úgy azonosítottak, meg úgy kerestek minket, hogy barna sört szeretne, vagy virágos sört szeretne. Már ez nem számít. Tehát egy sör lehet barna és kevésbé ízletes, és lehet világos és sokkal karakteresebb. Manapság, mint inkább úgy mondom, hogy itt a kézműves sör, úgymond, kategóriában már nem számít ez. Tehát nekünk is vannak olyan söreink, amik barna sörnek mondhatom, de nem ez alapján azonosítjuk be. Tehát nem feltétlenül a szín számít már csak a sörnél, de viszont ugye vannak a régi baksörök például, amik ugye ott barna sörökről beszélünk, alsó erjesztési barna sörök, 6-7%-os alkoholtartalommal, ezek a jó kis őszi sörök, ugye ilyenkor lehet fogyasztani. Aztán télen pedig jönnek be a nagy különlegességek, legalábbis igazából magamról beszélek, hogy én szerintem, hogy érdemes, de nyugodtan ki lehet próbálni. A magasabb 8-12% alkoholtartalomig már a különleges, akár hordóért lehet fekete sörök is jöhetnek szóba, és ehhez kapcsolódóan mondom, hogy nekünk szeptember 28-án kerül bemutatásra szintén Budapesten, ugye az Angry Beast nevű sörünk, ami egy 12%-os Russian Imperial Stout, ami egy éjfekete, kőolaj állagú, nagyon sűrű, nagyon durva, nagyon jó cucc. És,
nem tudom, ez már volt?
Volt nektek? Volt, de ugye nem főztük körülbelül 3 éve.
Ja, értem.
Jó, kiéheztettük rá a fogyasztói társadalmat, és most úgy, tehát ugye úgy átalakult a főzde, és ez egy úgymond új bemutatója ennek a sörnek. Apró finomítások történtek a sörre kapcsolatban, úgyhogy majd Kiskunhalason is 28-ától szerintem a szokott helyen, ahol beszerezhető a sörünk, azt ott meg is találhatják, és kóstolják meg, és nagyon kellemes tud lenni. Ha nincs túlhűtve, az nagyon jót tesz neki, tehát ugye ezeket a söröket már nem szabad túlhűteni, és otthon leülve egy fárasztó nap után egyetlen egy ilyen 0,33-as palackából 12%-os sörből elkortyogatva mondjuk a kedvenc poharunkból nagyon kellemes estét tud okozni, és el lehet gondolkodni, hogy milyen ízeket érzünk a sörből éppen, amit kóstolunk.
Mitől lesz olyan sötét? Mert mondtad, hogy ilyen nagyon sötét, fekete, vagy nem is barna, hanem már fekete. Mitől?
Éjfekete. A maláta. Tehát ugye a sör színét a maláta adja meg leginkább. Ugye a szalmasárgát egészen koromfeketéig terjednek a sörszínek, és ezt mindig ugye a malátával lehet elérni. Hát ez nagyon speciális sörünk, ugye már akkoriban se volt egyszerű elkészíteni, és most se, hiszen itt a 700 literes tartályt 2 napon keresztül készítem. Ugye ez kétszeri félfőzet, hiszen annyi maláta kell ez a 12%-hoz, hogy nem fér bele az üstbe, tehát nem tudjuk megfőzni igazából, tehát az üst kapacitás az nem alkalmas rá. Nagyon összetett feladat, hiszen zapkáhelyet is tartalmaz a sör, és az a 40 kiló zapkáhelyet először meg kell főzni zapkásának, és utána lesz belőle még cefrézéshez hozzáadva. Tehát egy nagyon összetett feladat ezt a sört elkészíteni. Nagyon nehéz szűrni is ugye a cefrét, hiszen ugye nagyon sok malátát tartalmaz, ez a zappelhelyez pedig képez egy olyan kemény réteget a szűrőlemezen, ami megint megnehezíti. Tehát játékos dolog igazán.
De annál izgalmasabb. Viszont akkor, itt beszéltük már műsor szünetében, meg előtte is, hogy csinálunk egyszer egy olyan műsort, amikor kóstolunk is, és tényleg az lesz a lényeg, hogy kóstolni, nem pedig korsószámra iszogatjuk, hogy akkor a bemutató utáni adás, mondjuk az októberi, az első októberi adás az legyen az, hogy egy sörkóstoló kis magazint csinálunk, amikor is szépen nekiállunk, és akkor az összeset csak tényleg megkóstolni, élménybeszámoló, mit kellene érezni, én mit érzek rajta, úgyhogy egy ilyet fogunk csinálni majd októberben.
Jó, gyere hozzánk
mindenképpen. Nos, akkor zenélünk ismét, és akkor még egy kicsit visszavünk, hiszen recepttel készültél, aztán tartsanak velünk.
Sörömkonyha. Gasztropercek a Halas Rádióban.
Sörömkonyha, gasztropercek itt a Halas Rádióban. Az utolsó néhány perchez érkeztünk, és akkor ugye az előző blokkokban sörökről volt szó, és hát ugye mondtad te is, Tamás, hogy nem feltétlenül kell lemondani a sörökről így az ősszel vagy télvíz idején, csak hát nem mindegy. Úgy mondta, hogy milyen tízik az ember. Azt is lehet élvezni, a sör ízeket, meg a különböző ízvilágokat is érdemes is lenne kipróbálni, viszont akkor legyen egy recept is ehhez.
Előtte még azért elmondanám egy-két tippust, hogy könnyebben megtalálják az emberek az üzletekbe, hogy mit érdemes ilyenkor fogyasztani. Nagyon tipikus példája például a belga sörök. Ugye a belgáknál óriási hagyomány van amúgy is a karácsony sörök készítésének. Elárulom titokba, hogy nekünk is lesz egy nagyon-nagyon finom karácsonyi sörünk majd.
Puncs ízű.
Nem.
Ja, jó. Mézes kalács.
Nem.
Nem. Télapó.
Az túlsnasz lenne.
Ja, jó van, de csak kérdezem.
Igen, télapó
Csoki
ízű.
Mikulás ízű.
Télapó.
Eredeti halasi Csoki Mikulás sör.
Nem. Egy olyan összetevő lesz benne, ami nem megszokott, de viszont karácsonyi hangulatot fog idézni.
Újka.
De... Majdnem, jó égtájon jársz. Na, úgy,
jó van, kíváncsi vagyok. Vagy te a ízű sör, ha már... Vagy nem, nem? Vagy ne találgassak.
Nem,
jó.
Csak hát mondom
majd...
el.
Ja, akkor mindegy, majd kiderül.
De akkor, tehát a belga sörök, ugye ezt, ahogy kezdtem, aztán vannak a nagyon testes, ugye fekete sörök, amit szintén említettem már, és hát ugye a német baksörök például nagyon kellemesek tudnak lenni ilyenkor, de vannak magas alkoholtartalmú gyümölcsös sörök, ugye, amiket ilyenkor is lehet fogyasztani. Szintén a belgáknál vannak 8-9%-os meggyágyon érlett sörök, amik nagyon, tehát meg se közelítik ezeket a pancsolt meggyes söröket. Úgyhogy azt is érdemes beszerezni, sőt azt sem lehet kapni hipermarketekben is ezeket a fajtákat. Úgyhogy én azt mondom, hogy mindenki próbálja ki azt, hogy ezekkel a típusokkal kezd így ősztől tavaszig, és akkor nyáron persze elő lehet venni a könnyedebb söröket, és ne felejtsük el erre az időszakra úgymond a sörfogyasztást, hiszen egy az amellett, hogy egészséges is, és ha normális sört iszunk, akkor meg viszont tök jó élmény tud lenni.
No, hát akkor mindenkinek ajánljuk tényleg a sörkóstolást, meg a sörfogyasztást persze normális mértékkel. Mennyiségben. Igen. Nos, milyen recepttel készültél akkor kicsit?
Hát már sörről beszéltünk, meg az elején említettem nekem a szívfájdalmamat, a csülköt, a nem megfelelkészült, akkor úgy gondoltam, hogy készítsünk egy sörös csülköt. Ugye ilyen úgymond pékné módra vele sült burgonyával és hagymával. Nem összetett az elkészítése, csak egy-két ilyen szakmai tanácsot adnék mellé. Mindenképpen hátsó csülökkel dolgozzunk, ugye ez vaskosabb, húsosabb. Az elején vágjuk ki a pecsétet, mert olyan kedvesek ezek az állatorvosok, hogy mindig oda nyomják a pecsétet, ahol a legjobb része van annak az állatnak. Úgyhogy azt azért vágjuk ki, és a vékonyabb részénél, tehát ahol a csont a bőrhöz közelebb van, ott vágjuk meg, és kicsit fejtsük le ugye a csülköt a csontról. És annyi fontos szabály van, hogy a sót csak a húshoz pácoljunk, a bőréhez nem érhet, mert akkor jön az a meglepetés, ami mindenki csodálkozik, hogy sütöm a csülköt, aztán nem ropog a bőre, csak gumis, na az a só miatt van. Okay. Tehát vigyázzunk a bőre, nem érintkezhet sóval, csak sütés előtt közvetlen, tehát ne pácoljuk le. Én úgy szoktam a csülköt készíteni, így lepácolni, hogy fokhagymát hevített sertészsírban ugye megpirítjuk egy picit, és teszek bele még durva ötött borsot, és ezzel a zsíradékkal bedörzsöljük ugye a csülköt, visszahajtogatjuk, megkötözzük, és betesszük a sót elfejtettem, ugye mondtam, hogy, tehát, hogy a bőrét nem sózzuk, de a húst igen, és utána úgy ezzel fokhagymás zsírra megkenve, megkötözve betesszük a hűtőbe éjszakára, és akkor reggel sört öntünk a tepsibe, betesszük a csülköt, letakarjuk alufóliával, betesszük a sütőbe 170 fokra, és körülbelül egy olyan 3 óra hosszát pároljuk. Tehát ezt korán kell kenni az ez igen, a csülököz, hogyha ebédre szeretnénk ezen a hőfokon, és utána kivesszük a sütőből, levesszük az alufóriát, és közben készítünk gerezdekre vágott burgonyát és vöröshagymát, amit előtte én szintén gázon meg szoktam pirítani. Tehát fogom, jó kis sertészsír hevítve, rádobom a vöröshagymát, utána rádobom a burgonyát, sózom, borsozom, fokhagymát ide is teszek, megforgatom, egy kicsit átpirítom, és beöntjük a tepsi aljára. Utána ráhelyezzük a csülköt, e folyamat előtt pedig fölhevítjük 200-210 fokra a sütőt, és utána így bedobjuk vissza együtt a sütőbe, fólia nélkül. És addig sütjük, amíg gyönyörű ropogós nem lesz a csülöknek a bőre, és utána kivesszük és hagyjuk pihentetni, ez egy nagyon fontos dolog, körülbelül egy 20-25 percig pihentessük a csülköt, és utána ugye a kötözést megszüntetjük, és lehet darabolni a csülköt, ropogtatni a bőrét, és hozzáfalatozni a krumplit. És a sörtől lesz egy nagyon különleges pikás, ugye sörgőzben elkészítve. Mindenképpen ajánlok hozzá valami, ahogy említettem is, valami jó sűrű, testes, barna sört, mondjuk alacsonyabb komlótartalommal, hiszen a komló az ebbe az esetben most egy keserű ízt vinne be az ételbe, amire most nincs szükségünk. Úgyhogy igazából jó étvágyat hozzá.
Jó étvágyat,
készítsék el mindenképpen. Tehát.
És hozzanak belőle nekünk is. Vagy esetleg tényleg az, hogy akinek van kedve egy-két ilyen receptet elkészíteni, amit már említettél, vagy bármilyen olyan recept, amit esetleg a szüleiktől tanultak, vagy úgy vannak vele, hogy ez nagyon eredeti recept, készítsék el, keresenek meg bennünket, és akkor Tamással megkóstoljuk, meg beszélgetünk róla, mindenképpen egy ilyen hallgatói étel, vagy kaja, vagy nem is tudom, mit lehetne csinálni, amikor ezeket kóstoljuk.
Én meg sokan beszámolok. Megkerestek az ügyben, hogy ugye a recepteket így elmondom, csak
de
hogy utána...
lehet megtalálni?
Igen, tehát legfőképp azt tudom, hallgassák meg még egyszer a műsor. De lehet, hogy sokan nem kíváncsiak arra, amit mondok az elejétől végéig, csak mondjuk a receptre. Úgyhogy szerintem, hogy ki fogunk találni valami írásos formát, ahol a mondjuk a honlapon oda kerül valamilyen formába az adott receptnek a leírása.
Vagy hát lehet, hogy az lesz a legegyszerűbb, a Facebookon csinálunk egy sörömkonyha oldalt, lesz nekünk is egy, és akkor ott a recepteket meg lehet majd találni. Nem most még, azért...
Hát meg egyéb fotókat, képeket rólunk, ahogy éppen merre hülyeskedünk, vagy éppen mit főzünk, vagy például a sörfőzéssel kapcsolatban.
Nagyon sok terv van, úgyhogy várjuk az ételeket, meg az ötleteket, és akkor a receptek is hamarosan felkerülnek. Hát köszönöm, Tamás, hogy itt voltál ismét.
Én köszönöm,
és akkor jövő héten folytatjuk, önöknek pedig jó étvágyat az ebédhez.
Jó étvágyat, viszlát!